kegyelmetek és békesség Istentől, a mi atyától, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ökumenikus imahetünk kezdő Isten tiszteletét. Ebből a kis énekfüzetből énekeljük a 12. számú énekünket. Fennállva énekeljük a 12. számú éneket. Itt van Isten köztünk, gyerte őt imádni. Istenünk, mennyei atyánk, hálát adunk neked az ima hét lehetőségéért. Köszönjük a testvéri találkozás lehetőségét, és imádkozunk hozzád most azokért a testvérünkért, akik koronavírusosak, nem lehetnek itt közöttünk, és kérjük, hogy te adj gyógyulást a számunkra. Köszönjük azt, hogy ma is hallhatjuk az igét, a te szavadat. Kérjük szépen a Szentlélek által munkálkodj bennünk, hogy a te igéd jó gyümölcsöt teremjen a mi életünkben. Nem múljék el hiába valóról. Mi pedig lehessünk az igének megcselekülni. Te rád van szükségünk, Urunk Istenünk, mennyei atyánk, ezért kérünk, jöjj most közénk, ne a mi bűneinkre, ne a mi mindennapi rohanásunkra, hajszoltságunkra létekintettel, hanem Krisztusért légy irgalmas hozzánk, és te szólalj meg az életünkben. Amen.
Amen.
Fennáll a hallgatás. hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan az szól hozzánk, a 46. Zsoltárból. 46. Zsoltárnak mind a 12 versét hallgassuk meg. Fiaié, ének magas hangra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, a hegyek omlanak a tenger mélyébe, a háborúknak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén. Íjat tör össze, lándzsát tört el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Még maradjunk önmába, és az apostoli hitvallást mondjuk el együtt, ez köt össze bennünket, ez mindnyájunknak a közös hitvallása. Hiszeket Istenben, mindenható Atyában, mennyben és fölötte teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az öregszülött fiában, a Bibliumban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátustól, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokon, harmadnapra halottaiból feltámadott, fölment a mennyekbe, ő a mindenható Atya Istennek urján, onnan nézze el eljövendő ítélő ellenetet és pontokat. Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetlen keresztény Nazaretet házban, szenteknek védességét, bűneinek bocsánatát, testvérek feltámadását és az örök életet. Amen.
Fogadjuk el a helyünket, a szeretettel köszöntöm. Remélem, kipásztorunkat, Baraka György kedves testvérünket, evangélikus lelkipásztor nagytartságot. Köszönjük, hogy elfogadta hívásunkat, és azt kérjük szépen, hogy a szószékről hirdesse közöttünk Isten igényét.
Kegyelem néked is békességünk Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most Isten igényét, ugyanis az ökölös imagének a szervezői kijelöltek a mai napra. Máté evangéliumából a 20. fejezetből, a 20. verstől a 28. versig. így ír az evangélista. Akkor oda ment hozzám a Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt. Legurult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön a te országodban. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik. Az én poharamat ki is szántok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi 10, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és nagyon hatalmaskodnak rajtuk. És a nagyobb hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogyan az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor Jézus tanít arra, hogy mi legyen a rend a tanítványok között, mi legyen a rend közöttünk, akkor mindig azt érezzük, hogy fordítva. Hogy fordítva legyen, mint ahogyan az úgy szokott lenni. És érezzük azt, hogy nagyon-nagyon nehezen megy ez a fordítva. Mert mi is bele kényszerülünk abba a satúba, amely szorít bennünket. És mi is úgy gondolkodunk, ahogyan a templom kívül gondolkodnak. Amikor most az elmúlt vasárnap, tegnap olvastam fel a gyülekezetben az úrvacsorai liturgiának a szövegét, akkor ott van ugye 5 gyónó kérdés, és akkor mindjárt az első kérdés így nyomzik, hogy vallod-e magadat bűnösnek? És ezért kárhozat a méltónak. És a közben az én agyamban valami hátul ment a gondolat, hogy de jó lenne, hogyha tényleg azt csinálnánk, amit ez a szöveg mond. Vallanánk magunkat bűnösnek, és ne a másikat valljuk bűnösnek. Van egy lelki testvérünk, aki nagyon sokat foglalkozik a liturgiával, és akkor mindig azt mondja, hogy hát ezek évszázadoknak a letisztult szövegei, gyémánt listájok, vagy nem tudom milyen kifejezésre használ. És akkor én is kezdek úgy rájönni erre, hogy tényleg, hát igaza van, hogy mennyire fontos lenne átfordulni ezeket a szavakat. Mert mi azt szeretjük, hogyha a másikat valljuk bűnösnek. Azt mondja, hogy Jézus fordítva legyen. Vagy olyan sokszor szeretjük ugye magunkat jobbnak, kiválóbbnak tekinteni a másiknál, és mindig is azt mondja ugye a Szentírás, hogy fordítva legyen. Egymást magatoknál különben tartsátok. Olvastam egy lelkész testvérnek egy Facebook bejegyzését, nagyon-nagyon szívetődött engem az új év elején, valahogy így szólt a szövege, hogy ezernyi okot adtam már az Istennek, hogy ne szeressen. Egyiket sem fogadta el. Hogy igazából ez benne a megfelelő lehetőlet, nem az, amit itt a Zebedeusnak az édesanyja képvisel, meg a nagy gyerekei, hogy hát ott legyek Jézusnak a közelében megfelelő helyeket, Pálolyban lefoglalni a mennyben, hanem azt mondani, hogy Uram Jézus, egyáltalán bejuthatok én? Hát ezen nyugodottan már, hogy ne szeressél. Nyugodtan elmondhatjuk. És olyan jó meghallani azt, hogy ő nem fogadja el a mi érvelésünket, hogy már pedig bűnösök vagyunk, és nem juthatunk az Isten országába. Ő akkor is be akar bennünket jönni. Hát ezzel kellene foglalkozni szerintem, mert különben az ünnepek utáni időszak annyira kiüresedik. A biztos más is érezte már rajtam kívül, hogy amikor vége van az adventi ünnepi fergeteknek, ugye mindenféle ünnepség, nem csak a templomban, hanem a községi, városi gyertyagújtások, mi egymás, akkor a karácsonynak a három napja, akkor a karácsony utáni időszak, az óév, az újév, és így tovább. Az ember nagyon kifáradva a sok-sok rohanásba, meg vásárlásba, meg sütésbe, főzésbe, és aztán amikor vége van mindennek, akkor egy kicsit úgy kiüresedik minden. Hogy az ember úgy érzi, most akkor mi van most? Újra a munka kezdődik, leértékelhet mindent az üzletekben, hogy csak vigyék már, végre szoruljunk tőle, elfelejtjük, hogy mi történt. A tanítványok elkezdenek mással foglalkozni, nem Jézussal, egymással kezdenek el foglalkozni, hogy ki a nagyobb. Jézus pedig marad ott, ahol volt, szolgál. Emberfia azért jött, hogy szolgálja. Ő nem felejti el, hogy miért jött. Nem felejtette el, hogy akkor sem, amikor megkeresztelkedett, és a sátán kihívta a mérkőzésre, hogy menjen és válaszoljon más pályát, menjen, nem tudom, milyen csodatévő embernek, vagy hatalmas királynak, aki uralkodik, és nagy haszonra tesz szert. Ő marad és szolgál, nem felejti el, hogy miért jött. És hát így kell, hogy mi is legyünk ebben a világban, mert egy gyermek születése ilyen. Igaz, hogy teszünk elő készületeket a gyermek születése előtt is, mert azért csak bevásárolunk egy-két ruhácskát, meg kialakítjuk az ő kis helyét, ahol fog majd aludni a kis ágyacskáját. De nem a gyermek születése előtti időszak az, ami a döntő. A gyermek születése utáni időszak. Ugye az minimum 20 éve megváltoztatja a szülőknek az életét, de hát leginkább az egész életét, a halálunk megváltoztatja az életüket. Mi pedig úgy vagyunk idő születése, hogy előtte csomó mindent csinálunk, és utána felfelejteni. Itt van. És akkor most el kellene kezdeni vele együtt járni az életünkkel, és nekünk is kellene szolgálni, vagy vízkereszt ünnepe utáni vasárnapokon gyakran kerül elő nálunk az ide, hogy fel kell ébredni. Ébredj fel, aki alszol. És felragyog neked a Krisztus. Tehát el kellene kezdeni felébredni, szolgálni. Tudjuk, hogy vannak, akik nagyon megrendítő élményeket élnek át, és halál közeli élményeket, és akkor sokuk egészen más életet él utána. Van, aki azt mondja, hogy egyfajta újjászületésnek értékeli azt, amikor visszatért az életbe. Van, aki úgy érzi, hogy van célja annak, hogy nem halt meg, nem biztos, hogy most már biztos abban, hogy van értelme az életének. Aztán nagyobb aktivitással kezdik el kutatni ezt a célt. Gyakran több munkát is elvállalnak, de nem a pénzkereset, a bevétel növelése érdekében, hanem inkább az emberek iránti szolgálatból. És éppen ezért inkább egyházi szolgálatot vagy karitatív munkát vállalnak el. De nagyon sokszor látjuk azt, hogy határozottan nő a vallási érdeklődésük ezeknek az embereknek. Csökken a siker, pénz, karrier, hatalom jelentősége az életükben. És az emberi kapcsolataiban sokkal inkább lesznek megértőek, empatikusak. Sőt, önmagukat is kezdik el jobban elfogadni. És nő az életszeretetük. Egyszer behozott egy fiatal ember, behozta a barátját, hogy szeretne közelebb jutni a hithez. Akkor az igattartság történt. Azóta elköltözött egy kis tartsára, hát egyszer betűnt a templomban. Szóval elhozta, mert nagyon-nagyon érdeklődik a hit iránt, és mondta, hogy igen, és hogy tudja most már, hogy nagyon jó élni, hogy szeretem az életet, szeretem a munkámat, mindenről mondta, hogy szeretem. És aztán később tudtam meg, hogy ő a halálból jött vissza. És ezért volt benne az a hatalmas életszeretet. Hát ha megtalálja a Krisztusban való életet is, esetleg pont ebben a gyülekezetben. Szóval gyakran furcsa az, ahogyan felébednek az emberek, és elkezdenek szolgálni, sokszor bolondnak tűnnek azok az emberek, akik félreteszik ezeket a dolgokat, a pénz, hatalmat, sikert, és elkezdenek szolgálni. Eszembe van egy férfi, lehet, hogy többen találkoztak is annak idején vele. Hát ez még a rendszerváltás előtt volt, amikor Pestnek az utcáit járkálta egy ilyen diplomatáskával, és arra egy nagybetűkkel rá volt írva, hogy béküljetek az Istennel. Szerintem az ember 99%-a boldognak gondolta. De ő ezt komolyan gondolta. Olvasom, hogy a 2000-es olimpián, remélem megtalálom, mert nem tettem be itt a jelzőmet, hogy a 2000-es olimpián, ami Sydney-ben volt, történt valami érdekes. És hogy rossz forrást hoztam el, mert akkor elmondom, amennyire csak tudom. Megvan. Szóval 2000-ben Sydney-ben tartották az olimpiai bajnokságokat, és az volt az érdekes, amit nem tudtak hová tenni a tudósítók, hogy egyszer csak a nyitó est során várhatóan ilyen színbombás eseményként a kikötő hídjáról egy hatalmas fény szőnyeg hullott alá, és ezen csak egyetlen szó ragyogott, ami így hangzott, hogy eternity, örökké valóság. És akkor gondolkoztak rajta a tudósítók, hogy most mit jelent ez? Hát lehet, hogy arról szól ez, hogy aki megnyer egy versenyt, akkor is dobogós érzést ér el, aranyérmet vagy ezüstöt kap, akkor már az örökké valóságnak szól. Persze hát nyilván hamar rájöttek arra, hogy nyilván csak 4 évig tartó történet ez, hiszen aztán utána jönnek az újabb és újabb titánok, fiatalabb és fiatalabb versenyzők, gyorsan változnak ezek a dolgok, újabb és újabb teljesítmények jönnek. A városok úgy tudták egyedül, hogy miről van szó. Méghozzá az ő történetük volt ez, amelyet így szerettek volna tudatni az egész világgal. Arról van szó, hogy az első világháborúból hazatért egy katonájuk, akit úgy hívtak, hogy Arthur Stays, és ez a veterán, betegen, gyengén, nagyon nehezen tudott visszaigazolni a társadalomba, poszttraumás lelki fájdalmat gyötörték, és ahogy szokott lenni, gyakran inni kezdett, hajléktalan lett, kisebb bűncselekményeket követett el. És 1930-ban úgy döntött, hogy kiszáll ebből az életből, és hogy gyilkos lesz. De mielőtt megtette volna ezt, adott magának egy utolsó esélyt, és elment egy templomba. És akkor ott valaki prédikált. A lényeg az, hogy Arthur Staes szinte semmit sem tudott összerakni ebből a beszédből, nem értette, hogy miről van szó. Egyetlen szó volt, ami megadott benne, ami újból és újból visszatért a prédikációval, mégpedig az, hogy örökké valóság. Na ez volt, ami őt foglalkoztatta. Ez egy szó, hogy van örökké valóság. Nem ő az egyetlen, akitől ezt hallom, hogy ezt tartotta vissza az öngyilkosságtól. Szóval a lényeg az, hogy ezen az estén Isten, ennek a tönkrement életű ember megajándékozta egy küldetéssel, és ez a küldetés az volt, Arthur Staes a hátralő életét, a következő 35 évet azzal töltötte, hogy minden hajnalban, amikor még senki sem járt az utcán, de az éjszakai fények még égtek, hogy korán pillanat előtt felkelt, megnyitta a teáját, olvasott a Bibliából, és elindult a városba, mindig egy adott kerületbe, és a kis krétájával a házaknak az alapjára, közlekedési tábláknak a hátuljára, meg a járdára, mindenhova ezt a szót vésde fel, hogy örökké valóság. És akkor a felélődő város, én nem tudtam, miről van szó, hogy ki ez az ember, de az egész város részt ilyenkor meghatározta az egyetlen szó, hogy örökké valóság. Úgy becsülik, hogy 1967-ig, amíg élt, 500 ezerszer hívta el ezt a szót, és ezért lett egy ilyen különleges szó ez a város számára. Hosszú ideig nem tudták, hogy ki az ember, de amikor meghalt, akkor 83 esztendős korában a sírkövére ezt írta a város, hogy Arthur Malcolm Staes, Mr. Örökké valóság. Meg lehet nézni a Wikipédián is az ő történetét, ha jól emlékszem, arról van szó, hogy benne, arról is szó van benne, hogy két helyen van még az ő eredeti írásával ez a szó, hogy történik, és az egyik az a posta hivatalnak, a főpostának a tornyában lévő harang, amelynek a belsejére írta ezt, hogy örökké valóság. Hát, sokszor furcsa az, amikor megérinti valakit a szolgálat, és feléred, és már nem önmagáért él, hogy ő mit érjen el, akár ebben a földi életben, akár az örökké valóságban. Jézus is sokszor érthetetlen dolgokat tett. Vakon született embert úgy gyógyított, hogy sarat csinált a nyálával, bekente sárral, vagy a bénát viszik elé, hogy hát gyógyítsa meg. Érthetetlen, hogy ő mit van. Megvan a bocsánat bűnék. Hát nem azért vittük oda, gondolhatták. Most ilyen lelki dolgok felé terelje a szó. Szóval Jézus gyakran furcsa és álló érthetetlen dolgokat tesz, és érthetetlen módon gyógyít ment bennünket. Hát Augustinus egyházatja mondja azt, hogy ez azért van, mert az egyház az olyan, mint egy kórház, tele van olyan emberekkel, akik tudják, hogy segítségre szorulnak, és készséggel rábíznák magukat a gyógyító Krisztusra. Az Isten pedig olyan, mint egy orvos, aki nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami a gyógyulásához szükséges. Hát én is így voltam vele, amikor vakvén után lábadoztam itt a kistarsai kórházba, és akkor jött a kedves, aranyos, sebész doktornő, és akkor a hatalmas ollójával ott matatott a sebem környékén, kicsit félelmetes volt, mondta, biztosan utálom őt ezért. Hát Mondom, nem, az nem lenne fel. De maga azt csinálja, hogy a gyógyuláson szükséges. Szívesebben vettem volna, ezt már nem mondtam neki, hogyha megmaszírozta volna a lábamat, de nem erre volt szükségem a gyógyuláshoz. Szóval az Isten olyan, mint egy orvos, aki nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami a gyógyuláshoz szükséges. Hát ezért szoktuk mondani, hogy különösen keresztelő János történetei kapcsán, hogy hát másképp jött el Jézus, mint ahogyan várták. Itt azt olvassuk a mai napnak a vezér igényeként, hogy a bölcsek, a nagykövet bölcsek megkérdezik, hogy hol van a zsidó királya, aki most született. És akkor ugye Herodes királyt azon nyomban elkapja az ideg, mert azt hiszi, hogy valaki átveszi tőle az uralmat. Mert azt hiszi, hogy a messiás az úgy jön el, hogy egy hatalmas király lesz, aki teljesen megváltoztatja az országot, kiveri a római trónátat, felvilágoztatja a gazdaságot, és így tovább. És nem csak Herodes tévedett, hanem még maga keresztelő János is tévedett, amikor ítéletet várt, hogy a messiás ítéletet hoz. Mi tudjuk, hogy mennyire tévedett, hiszen amikor börtönbe veti Herodes, már a másik, ugye az Antipász, akkor ezzel az üzenettel küldi a tanítványait Jézushoz, hogy hát te vagy-e az elvileg, hogy mást kell várni. Az, aki olyan bátran rámondott Jézus, hogy íme az Isten báránya, őt hallgassátok, a börtönben meginok már. És felvetődik a kérdés, hogy lehet, hogy nem is ő a messiás. Azért, mert Jézus másképp jött el. Szolgált, gyógyított, hogy mi is szolgálni tudjuk. Hogy mi is fel tudjunk kelni, meg tudjunk mozdulni, és tudjunk vinni az örömhírt. Találkoztam nemrégiben valakivel, aki mondta, hogy vele elég gyakran megtörténik egy félelmetes esemény ébredése után, hogy nem bír megmozdulni, felébred, de nem bír megmozdulni. És akkor próbál segítséget kérni, egy lakásban él az édesanyjával, és akkor segítséget kér, próbálna, hát ha tudnak imádtani. Azt mondom, hogy így nevezte, hogy ez az alvási paralízis. Bár talán ébredési paralízisnek is lehet nevezni, hiszen az ébredés nem történik meg teljes egészében, hanem lefiltja az agy ezeket a pályákat, amelyek lehetővé tették, hogy meg tudjon mozdulni az ember. Hát úgy kutatják tudósok, hogy most akkor miért van, hogy az alvásnak az a fázis, amikor a gyors szemmozgások fázisát nevezünk, hogy akkor talán ilyen mozgást tudták életnek meg az agyban, hogy gyakoroljunk bizonyos mozgásokat, de hát hogyha alva mozognánk, akkor az eléggé veszélyes lenne, könnyen megsérülhetnénk, és ezért van a tiltás, hogy nem mozognak akkor, nem mozognak kezünk, lábunk. És hogy valami miatt ez megtörténik ebben az alvási paralízisben. És ez nagyon félelmetes. Pánikba esik, leizzad, kétségbe esik. Azon gondolkoztam, hogy vajon miért idéztem ezt a mondatot, hogy Pál apostol mondja, hogy ébredj fel, aki alszol, és felmondja neked a Krisztus, hogy miért azzal kezdi, hogy ébredj fel, aki alszol, és miért nem azt mondja, hogy ha felragyol neked a Krisztus, akkor fel fogsz ébredni. Mert ugye ez lenne szerintem egy igazi protestáns tanítás, hogy először ébredjünk, először a Krisztust ismerjük meg, és akkor sikerülni fog. bizonyos dolgot megtenni.
Például felélezni.
Például megtenni a parancsolatot az Isten. És akkor rájöttem, hogy hát azért, mert Isten nem egy feladatot ad nekünk. Nem egy programot ad nekünk, hogy próbáljuk meg emberi erővel elvégezni. Hanem ez, hogy ébredj fel, aki alszol, ez egy teremtő szó. Úgy, ahogyan teremtő szóval parancsol Isten a világ kezdeténél. És azok megtörténnek. Azok a dolgok. És ugyanúgy parancsol nekünk is. Tehát ez nem egy feladat, nem egy program, hogy nekünk bizonyos dolgot meg kell tenni, ez egy teremtő szó. És ezt hallották meg a bölcsek is, amik elindultak a csillag nyomán, és eljutottak Herodes palotájába, és ezt a teremtőszót hallották meg. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy hát egy kicsit azért eltévedtek. Én mindig úgy magyaráztam, hogy hát azért mentek ugye Herodesnek a palotájába, mert hát nyilván, hogyha ők megértették a csillagoknak a szavát, hogy a Jupiter, meg a Szaturnusz, meg a halak csillagképe, és akkor, hogy akkor a zsidóknak a királya, a messiás kellett, hogy megszülessen, akkor nyilvánvaló, hogy Izrael országában a fővárosba mennek, és ott is a király palotába. De volt egy lelkész testvér, aki mondta, hogy hát azért szerinte nem figyeltek egészen oda, hogy hová kell menni, de egy biztos, hogy korrigáltak utána. És aztán figyeltek, mert úgy csak Istenre, és nem mentek vissza Herodeshez. Tehát még egyszer mondom, hogy Jézus nem egy feladatot ad nekünk, hanem ébredést, gyógyulást, ébredést a lelki paralízisből, hogy képesek legyünk arra, hogy felébredjünk, hogy vele foglalkozzunk, nem magunkkal foglalkozzunk, nem magunk előmenetelével, nem a magunknak a földi helyezkedésére, vagy a mennyei helyezkedésére, hanem azzal, amit Jézus mutat nekünk. Ebben támogasson minket Isten ez az egész héten. Amen. Imádkozzunk! Köszönjük neked, hogy elindulhatok közöttünk is az ima hétnek a szolgálata ezen a mai napon. Kérünk téged, hogy te adj szavakat, te adj ébresztő igéket minden lelkész testvérünkön keresztül és minden templomban, minden gyülekezeten keresztül. Segíts, Urunk, hogy a mi süket fülünk meghallja a te hangodat, és hogy ahogyan te szolgáltál, úgy mi is elinduljunk szolgálatra, és meghatározza a te születésed a mi életünket, a mi hátra lévő földi életünket is teljes egészében. Köszönjük neked, hogy most is velünk voltál, és köszönjük neked, hogy elindítasz. Kérünk, hogy hallgass meg, ahol együtt így imádkozunk. Mi Atyád, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az erőnk védkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség mindörökké. Amen.